várják a magyarok az üvegvisszaváltást, már inkább készpénzben kérnék a betétdíjat.
A hazai cégek rettegnek, és mindeközben az export állja a sarat.
Life Till dráma, a Nutri piac izgalmai. Az új könyvajánlónk a japán észjárás. Megnézzük, mi vett Japánban.
Sziasztok! Na hát mire ezt az adást nézett, túl vagyunk december 6-án, úgyhogy én hivatalosan is megnyitom a karácsonyi pulcsi szezont, és bátorítok mindenkit arra, hogy ebbe járjon munkába legalább még a december hátra lévő részében. Ti is majd felvettek valamit, mert még nem vagytok elég karácsonyiak.
Még nem, de még van időnk jövő hétig, akkor lesz ugyanis a Minner karácsonyi bulia, úgyhogy ha valaki megjelenésekor nézi ezt az adást, akkor még van ideje regisztrálni.
December 14.
Igen, aznap lesz a kis összejövetel. Egyébként nem tudom, hogy arra mivel kellene készülnünk, vagy mi lesz a program, de tök jó
semmi,
lesz, ez
csak
biztos.
Mindenki jöjjön, aztán beszélgetünk. Ja.
A minnerakadémia.hu-n kell regisztrálni, ugye?
Igen, már azt néztem, hogy már van ilyen 30-35 fő már jelentkezett, úgyhogy
az jó.
Szerintem leszünk. Még azért kell regisztráció, remélem így 60-ig felnyomom, és akkor ha már tuti stabilan vagyunk 30-an, az már egy izgi. Az már egy izgi kis évzáró.
És ez itt lesz?
Aha, igen.
De elférünk itt annyian?
Hát nem itt.
Ja, bárba. Jó, mert láttam, hogy minden főhadiszállás az így, mert tavaly volt egy ilyen coworkinges karácsonyi parti, és itt ültünk a konyhában. És most elképzeltem, hogy 35 fő az nem fér el itt
nem,
a konyhában.
Nem, a bárban lesz.
A bárba az
lesz.
Irodában lesz, ilyen herik ja, parti.
Itt fogtok ülni 35-en.
Igen, nem, a bárba mellettünk a bárban lesz.
Az úgy szuper.
Úgyhogy szuper, meg hát előtte lesz pókerverseny is egyébként, minden pókerverseny. Úgyhogy arra is érdemes jönni. Igen, de ugye most a hírszemlébe ugyanúgy folytatjuk, és lesz könyvajánló, ugye a Pálasztaténével együttműködünk. Előző könyvajánlókat is nézzétek meg, mert szerintem például az előző adásban a prezentálóén, szerintem az egy tök jó könyv, és kell a vállalkozóknak, meg rövid, ugye beszéltük.
A lényeg.
Igen. Úgyhogy azt szerintem mindenkinek hasznos. Pont egy olyan ügyfelünk volt, most egy olyan konzi, aki ilyen biztonsági berendezéseket értékesít boltoknak, hogy tudjátok, ezzel lopásgátló cuccokat is, például ott is van az, hogy szélelniük kell. Csak az a szegénynek a problémája, hogy hát ezek nem romlanak el. Mert tudjátok, tök durva, nem?
A tervezett elavulás.
Van egy vállalkozásod, és hogy nem veszik újra. Mert hogy ugye hát ez 15 évig is működik bőven. Utána is csak szervizálni kell, és
igen.
Ezek a csipogós rendszerek.
Egyszer feltalálták a 400 évig izzót,
ja.
Majd összeálltak a izzógyártó cégek, és megbeszélték, hogy ezt így nem lehet gyártani.
Igen. És ugye, hogyha belevágsz ugyanúgy, és akarnál ilyet eladni, nem fogsz eladni, mert tök, tehát még ha el is adnál párat, akkor egy idő után rájönnél, hogy te nem tudsz többet gyártani, mert nem jön be elég vásárló. Szóval a piacot, ugye a többiek, akik úgymond eldobható lámpát értékesítenek, azok úgyis uralják.
Igen.
Szóval nem tudsz kitörni, hogyha te 400 évig égő lámpát árulsz.
És ez nem lehet, hogy a rendszernek a hibája?
De a kapitalizmus rossz.
Hát ebben az esetben egy picit lehet ezt mondani.
Negatív externália.
Ez egy érdekes téma lehet, majd ezen gondolkodjatok el, hogyha úgy van kommentelhettek, de semmi összeesküvés elmélet, meg geek emberek, meg ilyesmi. Már be is hoztam a témát. Na, de ha már egyébként egy kicsit kapitalista, meg ilyesmi hozzáállás, akkor hozom nektek itt a Life Till drámát. Ugye a Minner csoportba is kitettem, már ott jöttek a Balogh Tamással kapcsolatos kommentek egyből, ellentét, vagy ellenvélemény, mellette lévő szóló kommentek is egy-kettő. Az tény, hogy tök jó bizniszt épített fel. Ugye a Life Tilt bizniszről van szó, és kicsit ilyen a nutri piac, meg a táplálék kiegészítő piacnak a drámájáról szólnék egy kicsit most. Ugye van egy Minner cikk, ezt olvassátok el mindenképpen. Ugye 2022 év elején jött egy nagy bejelentés, a nagy dráma, kiderült, hogy a Life Tiltet a Tutti Kft. Megveszi, és Balogh Tamás kiszáll a bizniszből. Ugye a Life Tiltnek több milliárd forint éves forgalma volt a táplálékkiegészítő és étrend piacon. az alapító Balogh Tamás ugye egy bloggel indult, képzeljétek el, blogolt a ilyen fogyás témába, meg fitness témába, és akkor innen jött az, hogy ő belevág ugye ilyen táplálékkiegészítő termékek értékesítésébe, ami ekkor, ami ilyen 2017-et írunk, ha jól emlékszem, akkor még így nagyon kevesen foglalkoztak, de lehet, hogy még előtte egyébként inkább 16-15, még ezt a pontos dátumot most nem is tudom egyébként, hogy akkor még nem volt ilyen, hogy ennyi táplálékkiegészítő legyen, hanem csak a legnagyobbak voltak itt, a SkyTech mondjuk, meg a Biotech, úgyhogy nem volt több. És hát a Tamásnak van egy egészen nyers és már-már alázó stílusa, ami egyébként sokak számára zavaró lehet, de képzeljétek el, hogy emiatt is valószínűleg több milliárd forintot költöttek el nála a vevők. Hát mondhatom, hogy ez a USP-je, nem tudom, hogy a USP-nek van-e ilyen pozitív kicsengése is, vagy hogy a USP-nek pozitív kicsengéseinek kell lennie, mert ő meg pont azzal lett ugye kitűnve a többiek közül, hogy egy ilyen alázó stílusa van. És hát azt is mondhatnánk, hogy a csúcson kell abba hagyni, de nem ez volt a deal mögött. Balogh Tamást kérdeztük ugye a múlt héten, hogy mi volt az eladás mögött az információ. Kiderült, hogy a többi tulajdonossal, cégtársak volt több nézeteltérése, üzleti hibák sora, tehát forgalom az ment, meg egyébként nyereség is volt, évente 1 milliárdot kiszedtek osztalékba. Hát a Tamás, mivel nem jött ki a cég vezetéssel, a többiekkel, üzletársakkal, ezért elkezdte a forgalmat így satúba szorítani. Ez a legérdekesebb számomra, meg távol állt tőlem ez az egész, hogy a bizniszednek ártasz. De másik oldalt, így több vállalkozóval beszélve egyébként, oké, valahol érthető, ne ők tegyék tönkre a vállalkozásodat, hanem te teszed tönkre. Igen. És hogy nem hiszem, hogy nincs jobb megoldás egyébként ilyenkor. A mediátori dolgokat ebbe találták ki, ugye anno a maffia, mert hogy náluk is voltak ilyen gondok. És hogy én arra gondoltam, hogy nem is biztos, hogy ilyen olcsó hozzájuthatott a tutti, mert hogy hát igazából egy olyan céget vett át, ami maximum talán a márkát. De hogyha azt mondod, hogy a márkát vette át a tutti, akkor közben meg egy személyes márkát vett át a Tamás nélkül. Most képzeljétek el, hogy én is már hátrébb megyek a Minnertől, de most érted, bárki megvenni, most nélkülem, értitek, most én totál elhagynám a fedélzetet, azért elég nagy váltást kellene megcsinálniuk, hogy ez izgi legyen.
Hát ugye a kis cégeknek a KKV-k értékelésének ez az egyik nagy ilyen rákfenéje. Ezt a tételt húztam az államvizsgán egyébként.
Olyan.
Na.
Igen. Hogy ugye a KKV-knak a cégértékelés az miért egy nagyon speciális helyzet, és ez az egyik legfontosabb dolog, hogy az alapítónak a személyiségétől nagyon nehéz őket elválasztani. És ez az, amit nem tudsz beárazni, hogy most mit tudom én, az a cég ér 100 milliót vagy 200 milliót, aztán mikor az alapító eltűnik az éléről, jössz rá, hogy ez így amúgy csak 50 milliót ért volna, mert nélküle nem tudjuk továbbvinni.
Igen. Én kíváncsi is leszek, hogy mit tud csinálni ezzel a tutti. Eszter, neked mi jött le a cikket, amikor olvastad, sőt, végig is kellett nézned?
Igen, nagyon sok érdekes része volt. Nekem különösen érdekes volt a Tamásnak a stílusa, és az, hogy még ő. Tehát nem az, hogy én így újságírói szempontból finomítottam volna azon, amiket mondott, és hogy még ő jelezte neked, hogy ne vedd ki a káromkodásokat, meg egyebeket a cikkből. Tehát, hogyha majd olvassátok, az nem egy személyes beszélgetésnek a felfedése, hanem ő átnézte, és így akarta, hogy megjelenjen. Ez nekem például nagyon más, mint ahogy én kommunikálok, úgyhogy ez alapból érdekes volt. A másik pedig, amin gondolkodtam így azóta, hogy amikor a belső problémákról beszél a Live Tiltnél, akkor tök sokszor arról is szó esik, hogy nem jött ki ugye az ügyvezetővel, igen, ugye, aki igen. Ott a mindennapi dolgokban részt vett. És hogy nekem az a fura, hogy amikor te vagy a tulajdonos, te vagy egy ilyen szókimondó, és hát szépen mondva asszertív személyiség, még így is lehet, hogy nem tudod befolyásolni az alatt a dolgozó embert. Tehát végül is az ügyvezető az a te alkalmazottad.
Hát igen, de viszont ott az ügyvezető az tulajdonos is volt, tehát igazából több tulajdonosa volt a cégnek.
Aha.
És akkor úgy egyeztek meg, hogy Tamás az a marketinget viszi,
aha.
többiek, valamelyik tulajdonos például az ügyvezetés.
Jó, akkor azt mondom, hogy nem igen. is hierarchiában, hanem hogy akkor a partnereidre persze. nem, tehát hogy...
De érted, ő azzal akart hatást gyakorolni, hogy a forgalmat lejjebb vitte. De egyébként szerintem se ez egy jó döntés, sőt, itt szerintem az is izgi, hogy tényleg durva, amit mondasz, az egy jó felvetés, mert a hölgyeket, meg akik ugye őt követték, egyébként főleg hölgyek, őket le tudta cseszni a social médiába, sőt, nekem a kedvencem az csak MS ruhája volt, mert azt mondta, hogy ha nem tudsz belefogyni, nem, ha nem tudod felvenni, akkor fogyjál bele. És hogy ez tök durva volt, na és hogy ezt ő nekik meg tudta mondani, de a cégtársaknak, amit mondasz, hogy
igen.
nem tudta azt mondani, hogy te hülye, hát miért hozod ide azért a rokonodat felvenni, aztán annyi esze van, mint egy marék légynek. Érted? Tehát, hogy ja, Tamást adom. De tényleg, sőt, egy marék légynek is több.
Igen.
De hogy tehát, hogy, mert hogy ugye itt az is és ez is az érdekes, hiába van egy jó márkád, amit egyedül felhúztál, a benne lévő dolgozók ugyanúgy számítanak. Igen. És hogy
igen.
hogy a háttércsapat nem volt jó.
Igen.
De akkor itt valahogy előkerül az is, hogy ez a háttércsapat honnan jött, kifelelt az ő felvételükért, és ilyenkor szoktad te is mondani, hogyha egyébként nem annyira jó a munkakörnyezet, meg a munkahely, amit teremtesz, vagy esetleg kicsit alulfizeted a dolgozóidat, azzal rossz munkaerőt fogsz bevonzani. Tehát ezt meg nem lehet csak azt mondani, hogy ő mindent megtett, felépített egy ilyen varázslatos, szivárványos, unikornisos céget, és az ő hibáján kívül oda csak valamiért rossz emberek jöttek dolgozni. Aha, mert, ez nem, mert ez meg nem így működik.
Igen, lehet, hogy van olyan dolog, amit nem tudhatunk most, csak ugye a Balázs, a Tamásnak az oldalát látjuk.
Igen.
Tehát, hogy lehet, hogy van olyan, mert volt olyan nézeteltérés, amiben azt mondta az ügyvezető, hogy nekem megjár, hogy felvegyem a Isten tudja kit, nem tudom, feleségét, vagy nem tudom, kiét is még felvette, aztán csak úgy járt a fizetés neki, úgyhogy nem is dolgozott a cégben. Ugye ez nehéz, és én itt majd a csoportban is, a Minerexában is még nem dobtam be, hogy ti mit csinálnátok a Tutti helyébe. Tehát a Tutti most megvette egy amúgy tök impozáns márkát. Megnéztem most a weboldalt, helyre tették, tehát a lifetilt.hu az. Jó, ja, azért még van egy szaftos része a történetnek, ezt majd még bele is kell írnunk majd a szöveges verzióba a cikkbe is, hogy hát elindította a Tian nevű márkát. A Tamás most, mert képzeljétek el, hogy nincsen bent a szerződésbe, hogy ő nem csinálhat ilyet.
Ez mondjuk
ilyet.
Érdekes.
Oh.
Ugye azért még itt van háttérszál, tehát a Tamás azzal, hogy ezt a bizniszét elindította, ő egy csomó pénzt vitt a Tuttinak, mert közösen egy csomó pénzt szereztek. Volt itt nézeteltérések, egyébként majd olvassátok el a cikkben, de hogy egyébként a Tuttinak egy csomó pénzű, több milliárd forintot szerzett a Tamás, ezért, ezért ugye tudjátok, hát az aranytojó tyúkot, érted, nem főzöd meg. Szóval, hogy elnézel pár dolgot neki.
És akkor most a Tutti nagy problémája igazából az, hogy nem tudják hozni Tamásnak az egyedi kommunikációs stílusát, cserébe az a közönség, amit nyilván ezzel épített, meg ezt várná tőlük.
Igen, tehát tudod azt, hogy elkezdesz értékesíteni, és így jön a forgalom, mert hát megvettél egy márkát, de most ez nincs meg.
És szerinted itt egyébként mi lenne a jó megoldás? Az, hogy keresnek egy marketingest, vagy betanítják a ChatGPT-t Tamás posztjaiból, hogy személyesítse meg, amire egyébként most már van AI, tehát ezt simán meg lehetne csinálni, ha én a marketingesük lennék, lehet ezt csinálnám. Aha. Vagy azt mondják, hogy oké, most lesz egy rosszabb időszakunk, viszont egy új kommunikációval építünk egy új közönséget, akik ugye már szerintem azért jönnek inkább hozzánk, nem pedig Tamásnak.
Hát például, hogyha nézzétek, megcsinálták szóval azt is, hogy azt mondani, hogy oké, Tamás így csinálta ezt az egészet, mi máshogy fogjuk. Lehet, hogy bevonzanának olyat, aki nem szerette a Tamást.
Hát erre gondolok, igen.
Szerintem még a vásárlói között is volt egy része, aki ugyanúgy megmaradna, mert közben lehet, hogy a márkát szerette. Szerintem a márka pozícionálása, az, hogy ez egy ilyen prémium márka, ez egyébként nem volt rossz, tehát a Lifetilt-re, aki
az biztos,
ránéz,
hogy jó.
Az kicsit feljebb helyezi, mint egy biotechusát.
Szerintem azért biztos, hogy hiányzik Tamás személyisége, de ha megnézzük most a Lifetilt-nek a Facebook oldalát, azért vannak problémák azon túl, hogy nincs ott a személyes márka. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy egy nagyon profi marketing nem működik. Szerintem vettek egy márkát, egy követőbázist, megvannak gyönyörű dizájnjai, vannak a termékeknek, szép az oldal, magától nem fog menni.
Ja.
Magától a Tamásnak sem ment azzal, hogy ő írta a posztokat, hogyha azok nem voltak elég jó posztok.
Most
visszapörgettem, nem tudom, 3 hónapot, hát az és az összes posztjuk az az, hogy itt egy termék, vedd meg ezt a terméket. Vagy itt a termék, ez erre való. Itt a termék, 25% kedvezmény. És állandóan erről beszélünk, hogy ez nem elég. Akármilyen szép az a termék.
Én egyébként Tamással beszéltem erről. Picit ötleteltünk is, mert rákérdezett, hogy én mit csinálnék. Hát mondtam neki párat, és amúgy mondta, hogy amúgy ezek akár jók lehetnek. Ezt most nem is mondom el, mert olvasni kell a mindent. Majd menjetek fel. Live cikkbe is úgyis be fogom linkelni, de egyrészt a minden csoportban is megfuttatjuk ezt, mert szerintem ez egy tök jó kérdés, és akkor utána ebbe tovább tudunk menni, hogy megcsináljuk a tuti házi feladatát, hogy mit kellene csinálni. De több mint valószínű, így röviden egyébként mást kell csinálni. Lehet ugyanúgy szerintem, csak egyszerűen itt van az, hogy a termék az nem egyenlő a kommunikációval. Tehát a célcsoportot be kell vonzani, és szerintem ebben még lehet ki lehet hozni. Főleg értitek, itt a legdurvább, hogy már megvették, szóval, hogy most már azért valamit kellene csinálni, vagy azzal, hogy nagyon ellentétesen, és akkor beletolni, amit csak lehet, hát vagy akkor leállítani, aztán most felesleges a szart elkenni. Igen. Nem működik.
Hát, de működhetne. Akkor inkább jelenleg inkább az a baj, hogy nincs marketing.
Igen.
És kommunikáció. Nem az a baj, hogy nem Tamás marketinggel, hanem hogy a tuti jelenleg nem csinál semmit.
Igen.
Hát úgy nehéz eladni valamit.
És akkor hozok is egy példát. Van egy mellékes sztorim, a Safi Free, ugye ott is a Purian Safi volt a tulajdonosa, nem teljesen tudom, de Safi volt a keresztnev, azt tudik. Ő is pont ez időtájt adta el a Safi Free-t ugyanúgy, ez több mint 1 milliárd forintért, viszont ott úgy volt, hogy ott egy házastárs csinálta ezt az egészet, és hát megromlott a viszony, meg így nem tudom, kiégtek, meg ilyesmi, valószínűleg ez lehetett a mögötte, ez is egy érdekes volt, és hogy ott átvette egy olyan cég, aki kifejezetten azért vette át, mert ő ezt működtetni akarja. Uh-huh. És ott nagyon érdekes volt, a Safi nevéhez kapcsolódott, de mégis tudtak úgy megmaradni a piacon, és szerintem egy jó irányba evezik most a vállalkozást, és újítják meg. Ezek ilyen mindenmentes, főleg gluténmentes termékek egyébként. És azt látom, hogy ők egy jó irányba indultak el a fejlesztésbe, ők tudatosan átvették, ők volt is tapasztalatuk ebbe. Nekem a Safi Free az egy ebben az esetben egy pozitív példa, és akár egy jó minta lehet nekik, vagy például a Tutti, amíg a Tutti nem fog beszélni velük, mert lehet, hogy egy kicsit konkurenciának tartják, aztán ki tudja, lehet, hogy érdemes lenne a vezetőséggel beszélniük egyébként. És ők elkezdték a kommunikációt, elkezdték a TikTokot csinálni, elkezdték a különböző influencer együttműködéseket, tehát hogy
és
ez ment tovább.
Igen, és felmegyek a Facebook oldalukra, és tele van receptekkel, videókkal, tartalommarketinggel.
Na, hát igen.
Azért zongorázni lehet a különbséget.
Ezt kell.
Igen, pontosan. Bár lehet, hogy a titok csak az, hogy ők is ugye minden vállalkozók, és lehet,
ez mondjuk fontos, igen.
Lehet, hogy csak annyi. Annyi a titok. Igen, tudti KFT, már veheti is kilóra a képzéseket a mindenem. Oké, menjünk szerintem tovább.
Hát ez nem lesz ilyen szaftos téma. Inkább csak egy gyors ilyen közérdekű közlemény jellegű. Ugye januártól indul el ez a csomagolás visszaváltás az üzletekben, üvegvisszaváltás. És erről készített egy felmérést a Reakti Digitál, és az derült ki ebből, hogy a magyar lakosságnak 75%-a tervezi, hogy aktívan részt vesz ebben a palack visszaváltási rendszerben, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az összes betétdíjas csomagolást visszavigye a boltoknál elhelyezett automatákba. Úgyhogy ez valamennyire egy jó jel, ugye ez a célja ennek az egész projektnek, úgyhogy tényleg jó, hogy minél többen élnek vele. Viszont a magyarok azért egy kicsit nem annyira vannak attól alájulva, hogy utalványt kapjanak az automatában. Most a jelenlegi dolgok jelenlegi állása szerint, hogyha bedobod a kis cuccot, akkor egy ilyen kis kinyomtat egy utalványt az automata, amit levásárolhatsz az üzletben, hát nem meglepő módon a válaszadók 50%-a inkább készpénzt szeretne.
Hát persze, mert mi van, ha nem abban az üzletben akarsz vásárolni?
Egyértelmű, és érdekes, hogy erre elvileg majd lesz lehetőség, hogy egy alkalmazáson keresztül a bankszámládra kiutaltasd a visszajáró betétdíjat, de ez nem azonnal az elindulástól, csak majd ilyen március-áprilistól várható. És még itt a felmérés azt is összefoglalta, hogy a lakosság alapvetően támogató a megoldással kapcsolatban, azért arra számítanak, hogy kell egy kis idő, amíg mindenki hozzászokik, és hosszabb távon fog beindulni, és attól tartanak esetleg, hogy az ilyen eldobott palackokat összegyűjtők, tipikusan hajléktalanok majd gyakrabban megjelennek az üzletekben. És akkor egy kis kiegészítés, hogy a magyaroknak egyébként 87%-a fontosnak tartja a szelektív hulladékgyűjtést, és ez a tudatosság, ez az iskolai végzettséggel nő. A diplomások szinte mind szelektíven gyűjtik a hulladékot. Úgyhogy nem tudom, mit gondoltak, ti is várjátok-e az automatákat?
Hát itt sok pontja van, amiről egyébként külön tudunk beszélni. Az egyik az nyilván ez az automatás dolog. Én egyetértek azzal, hogy ezt az emberek nem szeretnék, mármint a kuponos részét, uh-huh. Az, hogy ilyen visszaváltó automaták vannak, az tök jó, bár sok helyen eddig is voltak, és szerintem senki nem használta még soha, aki most nézi ezt a videót, és én se. Ja, jó lenne, hogyha megoldanák ezt, hogy visszautalják valahogy, de ahogy ezt most leírtad, bonyolultságában én azt érzem, hogy ez egy magyar állami szféra számára megugorhatatlan bonyolultságú. Tehát ha ők ezt márciusra ígérik, ez majd 25 márciusára talán működni fog gomnyomásra, hogy a bankszámládra utalódik valami. Nem vagyunk jók ilyen informatikai fejlesztésekben, amikor azt így kormány oldalról kell csinálni.
Szerintem az, hogy ennyi megakasztja a fogyasztót már, és látom azt, hogy tényleg milyen apróságokon múlnak dolgok, és hogy már ő nem kap érte készpénzt, már ez a motivációját csökkent, és én látom már azt, hogy emiatt nem fog annyira motiváltan a közelébe lévőhöz, mert értem szerintem valószínűleg lehet, hogy közeledbe lévő boltba, nem tudom, Isten tudja milyen bolt, most nem akarok senkit lehúzni, azt lehet, hogy nem szereted. És viszont az van a legközelebb, te meg át ugye viszed ezeket a műanyag üvegeket, és az ugye így már kicsit nehezen működik. De aztán a másik oldalt meg, én emlékszem, amikor kicsi voltam, boltot üzemeltettünk, volt visszaváltás, hozták az emberek, nem volt gond vele. Jó volt egy helyi boltba, értelemszerűen ott vásároltad le, nem vittél máshová. Meg ugye ott az volt, hogy valószínűleg vettél értem egy másikat, szóval az így kiütötte a kettő együtt egymást. Ez ilyen érdekes volt.
Most azon gondolkodok, hogy az infláció egy kicsit megölte itt ezt a motivációt, mert ugye arról ment még a háborgás, mikor ez először bejött, hogy hát ez az 50 forint, ez mennyire sok arányaiban, de tekintve, hogy az üdítők ára is meg másfél szereződött az elmúlt egy évben, így most már ez az 50 forint amúgy százalékosan nem olyan sok, és ez önmagában elég ahhoz, hogy csökkentse majd a hajlandóságot.
Hát figyelj, biztos, hogy a kis fél litereseknél azért ott valamennyit számít, tehát hogy inkább lehet, hogy megveszel egy literest.
Persze, inkább arra gondolok, hogy ha egy 200 forintos dologra kerül rá 50 forint, akkor sokkal nagyobb hajlandóságod lesz arra, hogy visszavidd, mert bántja az agyadat, de ha egy 600 forintos dologra kerül rá 50 forint, az sokkal könnyebben fogadod el, hogy hát jó, akkor ez 650 volt.
Lehetséges. Én tegnap néztem egy, nem tudom, azt a Telexnek volt egy ilyen tök jó kis videója az ilyen műanyag palackokról, meg mindent tudtátok, hogy több palackos vizet iszunk, mint összességében bármilyen más üdítőt. de ugye a magyarok élen járnak ebbe egyébként, csak az ilyen északi országok nem. Tehát, hogy ha összeadjuk a kólát, a rostos üdítőket, az összes ilyet, ha azt összeadod, még az se haladja meg az összvíz fogyasztást, amit így palackos vízbe fogyasztunk.
De vajon miért? Amúgy tök jó vízünk van.
Ezt akartam én is mondani, hogy világviszonylatban Magyarországon kiemelkedően jó a csapvíz minősége minden fluorral, meg hormonnal együtt.
Hát ugye sokan mondják azt így a kommenteket nézve egyébként az, hogy náluk milyen klóros, itt is például kicsit klórosabb a víz, ahol most vagyunk, irodaház. Lehet ez is benne. Egyébként vidéken szerintem tényleg egy kicsit jobb a helyzet. És ezek amitől finom lesz a víz, ezek a magnézium, meg ilyenek ebben, ugye kicsivel több van egyébként ezekben az italokban, de nem, tehát 99%-ban ugyanazt a vizet viszed egyébként. Ja, de ez számomra egyébként tök durva volt, ahogy láttam az arányokat, meg minden, meg hogy...
Ja, az durva.
Meg hogy volt egy ilyen, az egész sztori egyébként nagyon izgi, hogy ahogy lett népszerű ez az egész, hogy Amerikában egy emberke egy ilyen francia italt hozott be, és akkor volt egy hullám a 70-es években, amikor megint kicsit mindenki a környezettudatosság, meg ilyesmi felé ment, és akkor a vizet elkezdték inni, és utána nagyon sok ilyen cég jött létre, akik ásványvizet értékesítettek, így Amerikában, és mindegyiket természetesen felvásárolták a nagyok, tehát a Nestlé, a Coca-Cola, Pepsi, meg ezek, szóval, hogy valójában mindegyik ugyanahoz a cégekhez kerültek, akik egyébként üdítőitalt gyártanak, és akkor úgymond konkurenciák voltak, de ez igazából nem lenne a probléma, hogyha egyébként a másik irányból közelítenénk meg nem tudom, vízszűrőket értékesítenének az embereknek, inkább azt. Lehet, hogy egyébként nézhetjük úgyis ezt az egészet, hogy mi van, ha azt mondod most, hogy az egész nem érdekel téged, nem akarod ezt a nyűgöt, és inkább visszűrőt szeretesz be, és én tudok már ilyen embert, aki már most rendelte meg, és ezt nézzünk is utána a visszűrőknek, vajon milyen piaca van most. Hát én, ha a BVT-nél dolgoznék, úristen, vagy ezeknél a vízszűrőknél. Hát most milyen nagy kereslet lehet ezekre, mert hogy azt mondod, inkább beszerelsz a csap alá egy ilyen.
De ezek nem nagyon drágák még mindig. Amit mostanában egyet feldobott, és megnéztem, mert amúgy akarunk egy ideje vízszűrőt, az valami 300 000 forint volt. Hát, és ezen gondolkodtam, hogy oké, hogy jó minőségű vizet ad, de ha most olyanokba gondolkodunk, hogy mit tudom én, a napelemet felteszed a házadra, és a benzinköltség, meg az elektromos autó megtérül, akkor
írd be azt, hogy vízszűrő csaptelep. Ha ezeket beírod, akkor jó, mondjuk nem kell csaptelep, neked csak a vízszűrő, csapra szerelhető vízszűrők, például itt van. Csak így megnézem, az 20 000 forint.
Jó, az jó.
Tehát 20 000 forintba kerül az, persze ezt ilyenkor
cserélgetni
kell időnként, de igazából az elég sokáig, több hónapig elég. Uh-huh.
Jó, hát ha valaki 0-24 ásványvizet iszik, akkor lehet, hogy...
Hát figyeljetek, finomabb az a kávétele, az biztos. Szóval, hogy én szerintem amúgy ennek biztos, hogy felmegy a kereslete most majd. Sokan vannak, akik már egyébként akartak váltani. Jobban kijössz egyébként, mint a folyamatosan veszed a palackos vizet. Hiszen a palackos víznél 1000%-a, ami fel van. Szerintem, ami még 0,4 forintra jön ki literre a sima víznek egyébként.
Hát valahol a körül. De ha 4 forintra jön ki, akkor is nagyon jó a megtérülése.
Igen.
A hajléktalanos résszel egyébként olyan szempontból nem értek egyet, hogy most miért baj az, hogy szegények visszaváltják.
Végre valaki
összeszedik. Ja,
ezt akartam mondani, hogy ha már mi eldobjuk, akkor valaki összeszedi, és most végre nem 2 forintot kapnak érte, hanem 50-et. Van is értelme.
Igen, én simán megveszem tőle a papírt. Azt nem elköltem ott. Lifibe, vagy Aldiba. Aldi van közelebb, igen.
Tehát nagyon azért elég optimisták ezek a százalékok. Azért én itt
megveszem
óriási...
80%-kal olcsóban.
Itt óriási...
Milán?
Üzletember vagyok.
Azért ez a 75%, hogy azt tervezi, hogy használja majd, szerintem jó, hogyha az elején mondjuk 10% lesz. És hogy 87% fontosnak tartja a szelektív hulladékgyűjtést, Nem.
Hát igen, jó, oké. Okay.
Ez amikor így megkérdeznek, akkor ez a, tudod, hogy azt kell beírnod a papíron, hogy igen, mert hogy amúgy az a jó, de aztán hazamész és nem csinálsz vele semmit.
Szerintem egy tök jó rutint is fog ez adni, hogy mondjuk a gyerek viszi a szülőben, látja a gyerek ezt a jó mintát, szerintem ez még hasznos is lehet. Én nagyon sok ilyen TikTokon ilyen videókat nézek, főleg német videókat, ahol egyébként ezt a rendszert nagyon kifigurázzák meg, hogy a németek mennyire külön gyűjtenek aztán mindent, és ebből van egy csomó ilyen humoros videó, itt mondom is a TikTokosoknak, hogy itt aztán lehet majd gyártani ezeket a jobb kis vidiket ezekről a szituációkról. Oké, szerintem menjünk tovább.
Szerintem is.
Oké. Én mostanában egyébként több vállalkozó ismerőstől is hallottam, hogy eléggé elkezdték érezni a gazdaságnak a lassulását. Ugye sok ideig az volt, hogy nagyon riogattak azzal, hogy itt milyen recesszió lesz, és akkor érdekes módon még nem érezte senki, és most mondták, hogy elkezdtek elfogyni a vevők meg a megrendelések. Ugye az építőipar az szinte nullára fékezett, ami elég sokakat tart el itthon, és nyár elején jelentek meg az első hírek, most visszakerestem, hogy a kiskereskedelem ugye elkezdett durván belassulni, uh-huh. És ez most arra se változott. Az élelmiszer kiskereskedelem forgalma 4%-ot, a nem élelmiszer kiskereskedelem 5,2%-ot esett, és hát vannak azért csúnyább szektorok, a ruházat majdnem 8%-kal, a bútorok és műszaki cikkek 15%-kal csökkentek. Ez egyébként megnéztem, ez az offline üzletekre vonatkozik, de az elkereskedelem is csökken, uh-huh. az kisebb mértékben, szóval ez most tényleg mindenkit érint. És hát ez az hír jött velem szembe, hogy amint viszont nem csökken, az az export. Nagyon-nagyon bezuhant az import is, tehát hogy hazai termékekből és külföldi termékekből is itthon kevesebbet fogyasztunk, viszont úgy tűnik, hogy Európán szerte ez annyira nem jellemző, mint itt nálunk. Az export az stagnálni tudott, a külföldre értékesítő cégek forgalma egészen szinten maradt a tavalyihoz képest, és ugye itt bejön az, hogy sokkal erősebb a forint, mint tavaly. Aha. Szóval pusztán az értékesítés volumene az amúgy nőtt az exportban, még mindenhol máshol csökken.
Aha. Hát ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy világot verjük inflációba, és még a környező országokban nem.
Hát ez igaz.
Tűnő lesz.
Igen, itt van jóval csúnyább a helyzet. És hát azért akartam ezt mindenképp behozni, mert eléggé hangoztatjuk itt a Minneren, hogy egyrészt nem annyira nehéz belevágni az exportba KKV-ként. Szerintünk egy elég súlyos tévhit, hogy ahhoz ilyen nagyon nagy, sok milliárdos cégig kell eljutni, hogy egyáltalán külföldön piacra lépjen valaki. És hát a másik része meg ez, hogy ha mondjuk három országban értékesítesz, Magyarországban, mit tudom én, Romániában, meg Csehországban, akkor az három bevételi lába cégednek.
Igen.
És még Csehországban nem történik semmi rossz, itthon meg zuhan be az értékesítésed, nem fogsz emiatt csődbe menni.
Én amit látok a hazai piacon is, meg így a vállalkozóknál, főleg kereskedőkről van ugye szó, tehát, hogy azt oké, ezt nagyon meg akartam mondani, szóval akik inkább növekednek most, azok a nagyok, és ez nagyon, tehát ez érdekes, mert van más piacon, ahol egyébként nem, inkább visszább vesznek, de a kereskedelemben azt látjuk, hogy akik elkereskedelemben vannak, és mondjuk több, mint ilyen 1 milliárd forint fölött van a forgalmuk, ők bővülni tudtak, akik alatta vannak, azok minél jobban alatta vannak, annál jobban szenvednek. Értelemszerűen mondjuk egy 200 millió forint forgalom alatti webshop azért, mert nem minden eszközt használ még, amivel egyébként túl tud élni egy ilyen rendszert, és ezt egyébként sok vállalkozótól is megkérdeztem, meg piaci szereplőtől, hogy vajon a nagyok azok miért élik túl, sőt itt van olyan, hogy beszéltem olyan könyvelővel, aki könyvel rengeteg ilyen elkereskedőnek, és nem üzleti titkot mondott el, hanem csak annyit, hogy ő mit lát, hogy a nagyok azok többet értékesítenek, a kicsik azok nagyon szenvednek, és hogy igazából ő is azt mondta, hogy annyi a különbség, hogy ezek a nagyobbak már például csináltak olyat, hogy exportpiacra léptek, csináltak olyat, hogy bővítették a termékpalettát, jobb termékstratégiát használnak, piactérre is vitték a terméküket, foglalkoznak azzal, hogy akár a márkaépítéssel, akár a saját termékbehozatalával, vagy például ugye az exporttal, tehát hogy ő ezeket látja, hogy még egy kis cég nem ért oda, hogy ezeket fejlesztés, hát ugye most itt sokként ért el, és inkább túlél, mint elébe menne, meg nem, lehet, hogy nem is tud egyébként, hogy fejleszteni, azért ilyenkor eléggé ilyen grow hackernek kell lenni, hogy akkor most kitalálja olyan dolgokat, amiben így ki...
Hát az a baj, hogy már ugye a csökkenésben nagyon nehéz ezeket meglépni, meg rászánni magad. Itt az probléma szerintem sok cégnél, hogy ugye amikor jól megy, akkor nem tartalékol, vagy akkor nem költ eleget, mert hogy ugye jól megy ez magától is.
Igen.
És aztán meg amikor már csökkenés van, és mindennen szenvednek, akkor nagyon nehéz azt mondani, hogy oké, mit tudom, most hitelt veszünk föl, és azt marketingre költjük.
Hát igen, meg ugye nagyon sok, tehát hogy nem számolnak utána a pénzügyeknek, nincs az, hogy, tehát amikor elém áll valaki, és mondja, hogy ő miért nem akar fulfillmentbe menni, és akkor a mögötte meg nem számolja ki azt a munkaerőköltséget, vagy éppen olyan költséget, vagy éppen
hát igen,
beteg a munkavállaló, nem tudják csinálni, nem történnek meg a csomagolások, elállnak a vásárlók a vásárlástól, és hogy csak most ez egy példa volt, csak hogy látszik a tendenciában, hogy a nagyobb cégek, ugye kettő van, ha nagyon jól tudja, és több mint 1 milliárd a forgalma, akkor saját raktárat üzemeltet, alatta már egyre jobban váltanak például fulfillmentre. De ez csak egyik része a dolognak. De ehhez is kell, hogy te tényleg lásd a számaidat, és hogyha mondjuk azt nem látod ennek az előnyét, akkor valószínűleg máshol is elhasalhatsz.
Igen. Mondjuk pont az exporthoz, tehát hogy piacra lépj valamelyik szomszédos országban, teljesen mindegy.
Ja.
Ugye van nekünk egy export partnerünk, az Everigo, akivel most már több cikket is, meg tartalmat is készítettünk, és ők is mondták, hogy teljesen mindegy. Ugye most már az is működik, hogy fulfillmentet keresel, és ők kiviszik teljesen ugyanolyan áron, mint hogyha egy cseh cég Csehországon belül akarna házhoz szállítani egy terméket, de a saját raktáradból, mit tudom én, a paketa is kiviszi. Körülbelül 200 forinttal többért. Tehát, hogy most már annyira sok ilyen régi versenyképességet gátló dolog eltűnt, hogy simán itthonról ülve csak egy weboldalt kell leklónozni, meg lefordítani az anyagaidat. Nagyon kicsi lett a belépési küszöb, hogy exportálni kezd. Ugye ki is számoltuk az egyik cikkben, körülbelül 1500 euróba kerül elindulni és egy új országban.
És szerinted egy ilyen leklónozott, lefordított oldal az megállja a helyét külföldön? Mert például Magyarországon egyre többször találkozunk olyan weboldalakkal, ami így egy idő, tehát hogy már egy kattintgat, és még nem tudom, mondjuk a kosár oldalon valami magyartalan szövegből jössz rá, hogy hoppá, ez valami külföldi.
Hát igen, olyan van, mert akkor nem figyeltek oda eléggé a fordításra. Ugye az Everigo alapítója mondta, hogy a lokalizáció múlik nagyon sok minden. Ők ugye segítenek abban, hogy lefordítják a cégednek a nevét, megcsinálják ezt a klónozást, ők abban hisznek, hogy minden országra kell a saját .at.sk.cz-s weboldal, és nagyon a minőségi fordításra mennek rá pont emiatt, mert ez azonnal bizalomvesztés. És nem is önmagában az, hogy most ez egy külföldi cég, én meg azt hittem, hogy magyar, hanem a magyartalan mondatban van egyfajta olyan igénytelenség, igen, hogy még az is megfordul a fejemben, hogy akkor ez egy scam oldal, és igen, igazából épp ellopják a pénzem. Ja. Úgyhogy nem éri meg a fordítások minőségén spórolni, de ebben már benne van egyébként, ebben az 1500 euróban, amit mondtam, benne van az, hogy anyanyelvi fordítókkal mindent lefordítanak az oldalon, termékleírásokat, ilyeneket.
Na, ez tök merő.
Szerintem ez szemléletmódban meg kell ezt lépni, amit mondtál is, hogy már nem egy nagy költség az, hogy kipróbáljuk külföldön, és nem tudom, ti mit tapasztaltatok így ügyfelekkel, én nagyon sokat csinálok marketing workshopot, jönnek hozzám ügyfelek is, és nagyon sokszor szembe találkozok azzal, ugyancsak ti mit mondtok erre, hogy nagyon sokszor azt érzem, hogy még a tartalmakban még a magyar vásárlót se ismeri az elkereskedő. Tehát, hogy most erre azt mondanám, ez a pozitív példa, hogy ennyiből tök mindegy, hogy Magyarországon ad el, vagy Csehországba, igen, mert amúgy is telibe szarja a vásárlót, a buyer personáját, úgyhogy akkor már szar telibe, Csehországba is, meg Szlovákiába is, és menjél tovább.
De nem törvényszerű, hogy a szlovák elkereskedő, meg valami olyan marketing zseni a te piacodon, hogy mellette te nem tudsz labdába rúgni. Tehát, hogy
meg kell nézni.
Érted, ha a magyar, ha a magyar, mit tudom én, milyen értékesítő, virágföld értékesítő béna kicsit a Facebook posztjaiban, valószínűleg a szlovák virágföld értékesítő sem.
De ezt még fel is dolgoztuk, azért látjuk exportzsár bevételét cégeknek, néztük ugye ezeket a, például a, akár a MobileFoxot, nekik is ugye az export értékesítés nagy.
Hát van, akinek már nagyobb.
Igen.
Meg ugye hozta a Gábor ezt a SmartWatchers, mint eset tanulmány, hogy ők elindultak egy év alatt Romániában és Csehországban, valószínűleg tudat alatt miattuk hoztam pont ezt a példabeszédemben is, és hát igen, ők megduplázták egy év alatt az árbevételt azzal, hogy elkezdtek exportálni. És ők nem egy olyan nagy cég, valami 100-200 milliós árbevételük volt előtte.
Igen, ugye azt is nézzük ezt, hogy erre meg megint van egy jó kis ábránk, amit meg én készítettem, hogy mennyivel magasabb az a vásárlóerő elkereskedelemben, ami külföldön van. Tehát, hogy lehet, hogy ugyanezzel a marketing stratégiával, vagy egy picit persze jobbal, nagyobb eredményeket tudsz elérni, mert hogy ott akarnak vásárolni, és ilyen 3-4-8-szoros vásárlási hajlandóság van.
Ja, igen. Illetve, sokkal nagyobb.
Igen, illetve én még itt el tudom mondani, hogy ott vannak a piacterek, így el lehet indulni. Tehát, hogy nézzük meg azt, hogyha van olyan termékünk, főleg saját márkás termék, nézzük meg, lehet, hogy a piactereken sokkal jobbak tudunk lenni. Lehet, hogy már a képekkel, mert hogy mi, nem tudom, igényesebbek vagyunk, és lehet, hogy valami olyan mániád van, hogy minden képet tök jó befotózol, és amiatt leszel mondjuk sikeresebben. Rengeteg ilyen terület van, meg hát a skálázásnak a következő verziója igazából.
Igen.
Meg számomra mindig euróban a bevétel, mindig sokkal jobban.
Mennyivel szebben hangzik hó végén?
Itt forintban.
Így van.
Oké. Na, hát akkor menjünk tovább. Jó kis
könyvajánló.
Aha. Folytatjuk könyvajánló sorozatunkat. Ugye tudjátok, a Palace Athénée könyvkiadóval működünk együtt, és üzleti könyveket, menedzserkönyveket hozunk példaként, bár a mostani egy kicsit majd nem teljesen menedzserkönyv lesz, de majd meglátjuk, mit hozunk ki belőle. És ugye a Minnernek az ajánlója megjelenik a Palace Athénénél, könyvajánlója, illetve ugye mi pedig feldolgozunk, és elmondjuk, hogy neked jó lehet ez a könyv, vagy nem. És egy új arcot is köszönhettek a Minner hírszemlében, illetve ebbe az ajánlóban új munkatársunk, Tóth Leventét üdvözlöm. Szia, Levi!
Szia, sziasztok! Köszönöm, hogy én is itt lehetek, és örülök, hogy a mai könyvajánlóban én is szerepet kapok már.
Igen, ugye Levi még csak alig egy hónapja dolgozik nálunk, és gondoltam, jó kis kihívás lesz neki egyrészt ez is, meg hát ugye a könyvet is ő is elolvasta, azért így most jó sok könyvet kell olvasnunk, hogy ez az együttműködés meg lett. Közben a könyvet itt be is mutatom, ugye ez a Japán észjárás című könyv, és ugye sok, én azt látom, hogy sok vállalkozó szenved azzal, hogy ugye nehéz meghatározni a buyer personáját, az állam ügyfelét, a könyv nem erről szól, hanem betekintést nyújt a japán kultúrába, és én azért hozom egy példaként, mert nagyon nehéz, nagyon sokszor beleélnünk magunkat a vásárló fejébe, ez egy kicsit segít abba, hogy tágítsuk ezt a fajta skillünket, és gyakorolhatjuk, mert teljesen egy új ország szokását, rutinját ismerjük meg, és például egyébként hasznos lehet, hogyha valaki exportpiacba gondolkodik, akkor elolvassa ezt a könyvet, most nem az, hogy Japánba exportálna, de elolvassa ezt a könyvet, és azt mondja, hogy lehet, hogy ezeket még így meg kell néznem az adott térségről, hogy mik az ő például ajándékozási szokásai. A könyv hatására például kíváncsi lettem, hogy a nagymárkák miként fogják meg kommunikációban, vagy akár termékváltozatokban a japán fogyasztókat, mert merőben más, mint nyugaton. Társadalmi oldalról azt látom, hogy a könyvben leírt japán hagyományok egy része azért kikopik, mert a gazdaságuk eléggé zsugorodóban van. Ennek ellenére számomra igazán érdekes jelenség volt, hogy az egy csoportba, a társaságba tartozó emberek mennyire támogatják, segítik egymást. ahogy látom, a Japánban ez a hajráérzés jobban megvan a munkával kapcsolatban, mint például a nyugati országokban, és például az ehhez tartozó kitartás is sokkal jobb. Ennek árnyoldala azért, hogy nagyon sok ember ott munkamániás, és mondhatni a halálba dolgozzák magukat. Ugye szemben ezzel szemben nyugaton például ugye azt mondják, hogy ne dolgozz, pihenj. Nem kell annyit, úgyhogy ez egy ilyen érdekes jelenség, majd erről szerintem beszélünk. Még gyorsan elmondom azt, hogy szakmai szemmel mit mondok. Szakmai szemmel, tehát azt látom, hogy fejleszti azon készségünket, hogy jobban megértjük egy másik kultúrát, másik embereket, egy másik célcsoportot. Edzhetjük az agyunkat arra, hogy később más esetekben is képesek legyünk több oldalról megközelíteni valamit, elfogadni azt, hogy a szokások, rutinok mennyire befolyásolják az emberek viselkedését és döntését. A személyes fejlődésben is szerintem sokat segít, ugye ez a másik, amit szoktam vizsgálni. Ebben az esetben inkább a tájékozottság. Szóval, hogy van egy csomó üzleti könyvet, én is olvasok, meg minden. Nagyon jó volt ezt a Japán észjárás című könyvet elolvasni, hogy látok egy másik világot, és máshogy tudok ránézni így az emberekre. És azért bárhogy nézzük, az ázsiai kultúra bár messze áll tőlünk, de ugye a világ népességének igencsak nagy százalékát teszi ki, és megtehetjük így az első lépést, hogy elmélyedjünk ebbe az ázsiai kultúrába, és mondjuk azért azt mondom, hogy a japánok még így is egy picit közelebb állhatnak egyébként a nyugathoz, mint mondjuk egy kínai kultúrát, ha nézünk. Mit gondolsz egyébként, Levi? Vagy mit éreztél a könyv olvasása közben?
Hasonló érzéseim voltak egyébként a könyvben. Számomra az egyik legérdekesebb kifejezés, ami így a japán kultúrában jelen van, és előre is elnézést kérek a kiejtésem miatt, hogyha rosszul ejtem, ez a ganbari volt. Ennek a jelentése az évszázadok alatt változott. Régen ez az önmegvalósítást jelentette, amely mára már átalakult azzal, hogy keményen, kitartóan dolgozni. És így gyakorlatilag a közmondások is elég érdekesen alakultak, hogyha így összevetjük a nyugati világot a japán világgal. A japánoknál például van egy ilyen közmondás, hogy az a szerzetes, aki nem dolgozik, ne is egyék. És ehhez kapcsolódik a gambatte kifejezés, ami a dolgoz keményen egy ilyen további bíztatásként jelenik meg, míg ezzel szemben a könyv egy amerikai közmondást vetett fel gyakorlatilag, ez pedig, ha Jack élete csupa munka és semmi játék, buta gyerek lesz belőle. Ez azért egy kicsit, ugye látszódik, hogy teljesen más oldalról közelíti meg. Ugye itt az amerikai megfelelője így a gambatténak gyakorlatilag az a take it easy, tehát hogy mennyire más a két kultúra. Ugye itt is gyakorlatilag kirajzolódik az, amiről hát majdnem mondhatni az egész könyv szól, hogy egy teljesen elszigetelt nép kultúrája hogyan tud kialakulni más népektől teljesen függetlenül. Itt ugye beleveszi a könyv, nagyon sok fejezetben taglalja azt, hogy a természeti adottságok azok nem voltak teljesen megfelelőek, tehát a földrengések, a cunamik, minden tépázta őket, és nem sok olyan földjük van, ahol mezőgazdasággal tudnak foglalkozni. Ezáltal náluk ez nagyon erős motiváció volt, hogy azzal aztán nagyon kell foglalkozniuk.
Igen, igen. De azért ez is az utóbbi időben átalakult, azért ugye nagy szerencse nekik is, hogy ugye a technológia fejlődött akkorát, hogy például ugye akár nézzünk egy Toyota automárkát, akár nézzünk ugye Mitsubishit, hogy ezek ugye ki tudtak emelkedni. Ott is nagyon sokszor látom, meg említi a könyv ugye egyrészt a vallásosságot, többször említi egyébként ezeket a nagy márkákat is, hogy ugye mennyire áthatja egyébként, ott van több minden, látszik a buddhizmus például mennyire jelen van Japánban, akár még mondjuk a temetkezési szertartásokban is például, amit ugye olvashattunk, de van benne tényleg minden ajándékhoz, és egyébként egy tök jó felkészítési könyv arra is, hogy ha Japánba mész, akkor hogy...
Abszolút.
Egyébként nekem azért is volt érdekes ez az egész, mert olvastam annó a Nike Story című könyvet, és ott nagyon sokszor van erről szó, hogy ugye ő egy japán cipőmárkát árult, és akkor hogyan gondolkodnak a japánok, és hogyan lehet velük ugye üzletelni, mert a Nike-nak az alapítója, a Phil Knight, hogy élte ezt meg. Ahogy mondtad is, ez az, hogy a gazdaságuk mennyire függött attól, hogy akkor mennyi természeti adottságuk van, de ugye ez most már annyira nem, viszont attól még nem lőtt ki a gazdaságuk. Tehát, hogy ugye egy jó nagy, több évtizedes deflációs környezet után azért szenvednek, és ezt látszik a társadalomban is a különböző változások. A könyvben nagyon érdekes fejezetek vannak arról, hogy az ottani házasságok, hogy még mindig vannak kötelező házak, vagy nem kötelező, hanem de valami olyasmi, tehát hogy ugye előre elrendeltetett házasságok még mindig azért nagy számban vannak, de azért már azért az kisebb. Akkor az is, hogy mondjuk ott, hogy van a női helyzet, az is számomra így érdekes volt így olvasni. Ugye mindent nem akarunk elspoilerezni, mert ugye olvasd el a könyvet.
Persze. Egyébként ez is hozzátartozik, hogy azért Japánban a mai napig a társadalmi ranglétre az nagyon erős, tehát ugyanúgy, mint akár ha azt nézzük, Indiában is van egy ilyen társadalmi ranglétre, és ehhez kapcsolódóan egyébként a japánoknak rengeteg olyan módszerük és technikájuk van, hogy ezt a társadalmi ranglétrán elhelyezett szerepüket elfedjék. Itt akár így a homályos jelentésekre tudok Igen. gondolni, akár az, hogy a csoport tudat náluk hogy néz ki. Azért ez mind-mind arra szolgál náluk, hogy ne tudd azt, hogy ő valójában kicsoda.
Igen, az biztos, hogy nagy kihívást jelenthet egyébként egy külföldinek, bár szerintem már úgy állnak hozzá, hogy tudják, hogy nyugati vagy. Viszont teljesen más attitűddel állnak hozzá, mint például ezt jól mondtad, ezt a homályos megfogalmazásokat. Képzeljétek el, hogy a japánok nem szeretik azt mondani, hogy nem. Tehát, hogy nem mondják, hogy nem, hanem helyette mindenféle mást, mert nem szeretnek ennyire, hogy is mondjam, ennyire egyenes dolgot mondani neked. Ez egy érdekes ebbe az egész könyvbe. Úgyhogy én tényleg ajánlom, hogy olvasd el, nézd meg, kicsit merülj alá a japán kultúrába, lehet, hogy ez egy új irányt hoz neked, hogy akár még mást is, ha jól tudom, most pont néztem a Palace Athénét, van kórehész járás, meg szerintem a kínai is már ott van. Ezeket érdemes lehet elolvasni, meg hogyha főleg ki tudja, mi is mifelé nyitunk egyébként, lehet, hogy a mindenrel majd nem az északi irányokba megyünk meg minden, hanem Japán. Egyébként már volt kínai ügyfél, hogy egy kínai gyártó jött Magyarországra, és akkor szeretne menni kiállításokra, és azt raktuk össze, hogy ő hogy tud megfelelni a kínaiaknak. De nagyon érdekes volt számomra, amikor most voltunk egy ilyen elkereskedelmi konferencián, és ott pedig indiaiak jöttek oda, és ők faggattak egyébként, hogy miért így állítottunk ki, mik ezek a stressz kockák, ezeket miért adjuk, elvittek valami 15 darabot, egyrészt biztos maguknak is, meg egyrészt megvizsgálni, hogyha kiállítók lesznek, ők meg például nézik azt, hogy milyen a mi kultúránk, hogy hogyan tudnak ebbe jól ugye beleilleszkedni, vagy jó üzletet kötni. Úgyhogy ezért is lehet, hogy jó megnézni, azért már Magyarország is szerintem kezd multikulti lenni, akár nézzük itt az előbb beszéltünk az exportról, érdemes lehet ezt megvizsgálni. Szóval nézzétek meg a Palace Athénét könyveket, írjátok be, hogy ti még milyen könyvet olvasnátok, vagy olvastatok. Sok sikert mindenkinek, sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu